Köszönjük, Úr Jézus, ezt a mai alkalmat. Köszönjük az áldásaidnak a teljességét, amit elkészítettél a számunkra. Hálát adunk a növekedésért, amit te adsz. Köszönjük a kijelentést, a bölcsességet, és kiárasztjuk az Úr Jézus Krisztus nevében a szellemi éhséget, a szellemi szomjúságot, hogy minden gyermeked epekedve keressen téged, és ne tudjon ellenállni a hívószavadnak, hanem bejöjjön a te jelenlétedbe. Dicsérünk, Úr Jézus, és magasztalunk téged. Köszönjük a bevégzett munkát, köszönjük a szent vér áldozatodat. Hálát adunk az üdvösségekért, az új életekért. Köszönjük minden új gyülekezetet, amely életre kell a Jézus Krisztus szent nevében. A többiek felett pedig a növekedést valljuk meg, a létszámbeli növekedést, a szellembeli növekedést. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük, Szent Szellem, a gyógyítások ajándékait, amik már is elindultak. És minden dicsőséget neked adunk. A fentről kapunk hatalmunknál fogva, a názáreti Jézus Krisztus nevében minden gonosz munkát megkötünk, megtörünk, a sötétség erejét a talpunk alá vetjük, és ott tartjuk a Jézus Krisztus szent nevében. És győztesként élünk az Úr Jézus Krisztus által, az átruházott hatalom által ebben az életben. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Minden szükségbetöltését megköszönjük neked. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Közöld a szomszédodat, és mondd neki, hogy ügyelj a szavaidra. Tehát 29. oldal, zöld imakönyv, őrködöm a kimondott szavaim felett. Ezt mutatta ma az Úr. Őrködöm a kimondott szavaim felett. Szent Atyám, ma elkötelezem magam neked, Jézus szent nevében, hogy elfordulok az ostoba, üres beszédtől, a buta szavaktól, a helytelen és rossz megvallásoktól, amelyek ellenkeznek az igazi benső valómmal. A te ígéd szerint a nyelv az, ami megszeplősíti és keszenyezi a testet. Amen. Halleluja. Ez, ugye, használt nekünk. Szeretettel köszöntünk benneteket. Közben alapozzuk fel a Róma 5.17-et. Hogy a szellemi táplálék nem maradjon el, mert Isten a pásztort az alapján ítéli meg, hogy milyen növekedést, milyen növekedési lehetőséget biztosított a nyájnak. Folytatjuk a hatalomról szóló tanítást. Az ötös része következik, és most az a címe, hogy királyként uralkodni. Nem akárhogyan, hanem királyként. Tehát a Róma 5.17-et olvassuk el.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bőven vették a kegyelmet és a megigazulás ajándékát megragadták.
Halleluja! Tehát bizonyos dolgokat meg kell ragadni. Meg kell ragadni azt, amit a Krisztus adott. Meg kell ragadni a hatalmat és minden áldást. A bővített fordítás azt mondja, hogy királyként uralkodnak itt, a földön, a földi életben, Krisztus által. Tehát királyként. Isten úgy tervezte, hogy uralkodj a körülményeid felett. Szegénység, betegség és mindenféle gonosz munkálkodás felett, akadályok felett. Az ige tükrében mindent meg kell vizsgálnunk, mert sokszor az ige mást mutat, mint amit ugye valójában látunk. Ugyanis énekelnek olyan énekeket, hogy én ilyen koldus vagyok, meg olyan koldus vagyok. Ahogy a Jim szokta mondani, hogy nincs pénz, ezt éneklik a magyarok, hogy nincs pénz, nincs pénz, sam sem, nincs egy vasam sem. De ha most visszagondolunk, hogy mit imádkoztunk ugye, itt az alkalom előtt, tehát nagyon meg kell a szánkat figyelni, kordába tartani. Gyakorlati példa. A közelünkben az egyik asszonyka azt kérdeti már, hogy a férjének fölmondtak, és lapátra tették a munkahelyen. Ott összetalálkoztunk a férjével, és azt mondja, hogy ja, hát csak kapott egy ilyen tájékoztatót, hogy esetleg decemberben, de hát azt majd meglátják. Tehát ilyen munkaügyi valamilyen tájékoztatót kapott. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy lapátra teszik, De a felesége már ott profétálja, hogy a férjét lapátra teszik, és meg lesz néki, amit mondott, ezt mondta az Úr Jézus. Tehát nagyon rossz irányba használja ez az asszony a száját. Persze a férje az ugye megkötötte a rossz magukat, és ő ragaszkodik a munkahelyéhez és a munka körülményéhez, a munkatársaihoz. Hiszük, hogy meg tudja ragadni. Ezen múlik, hogy a hatalmat hogyan tudja gyakorolni. Tehát nem koldusok vagyunk, hanem Isten gyermekei vagyunk. Róma 8.17-ben olvashatjuk azt, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak. Róma 8.17. Az örökös társ azt jelenti, hogy ugyanannyi, ugyanolyan rész jut mindenkinek.
Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Halleluja! Tehát örökös társ azt jelenti, hogy ugyan annyi jár mindenkinek. És társai vagyunk, örökös társai vagyunk Krisztusnak. Csak egy végrendeletre vagy egy hagyatéki tárgyalásra kell gondolni. Hogy ott is, ha nincs különösebben előírva, ugye nincs végrendelet, akkor egyformán szétosztják ugye az örökösök között. Tehát fontos az ige tükrében megvizsgálni minden információt, meg az ilyen úgymond hitetlen énekeket is, vagy akármit, mert előbb-utóbb ez beívódik az ember szívébe, ha sokat énekli, sokat hallgatja. Tudjátok, milyen a filmes fényképezőgép? Olyan, hogy jön a fény a lencsén, de rámegy a filmre, és ott hagy egy lenyomatot. Ezt aztán előhívják, és ugye készítenek belőle a képet. Ha jön egy információ, az ugyanolyan lenyomatot hagy a szellemünkbe, mint a filmen a fény. És nem egyszer mondta a főpásztorunk azt, hogy elkezdett valamit nézni, egy tanítást, tehát valamilyen tanítót, az interneten vagy a tévében, és amikor az Úr mutatta, hogy na, ez itt innen téves, akkor azonnal kinyomta, hogy ez ne hagyjon benne lenyomatot. De sok ilyen világi dolog van, hogy az emberekben lenyomatot hagy, és cikkeznek is arról, hogy például a pornográfia milyen nagy romboló hatással bír a családokra. Az is egy lenyomatot hagy. Ott marad egy kép. És a gondolat, az ördög mindig visszaviszi a gondolatot, hogy ott mit látott az ember. Tehát nagyon kell figyelnünk arra, hogy milyen lenyomat keletkezik a szellemünkbe. Mit hagyunk, hogy keletkezzen a szellemünkben. Visszatérve, mi Krisztus teste vagyunk. A felséges jobbján ülünk, és magasan minden dolog felett, minden gonosz munka felett. Ezt a múlt héten gyakorlatilag átrágtuk. Sok keresztény madárfióka. Úgy viselkedik, mint a madárfióka. Becsukja a szemét, kitátja a száját, és amit beledobnak, azt bekapja. Na most ez nagyon veszélyes. Tehát ne légy madárfióka, ne kapjál be mindent ellenőrizetlenül, és inkább a szemed legyen nyitva, mint a szád ebben az esetben, mert a madármama is sokszor hoz mérgezett kukacot a fiókának, és bizony sokszor ezek kisesnek a fészekből. Tehát meg kell vizsgálni, hogy mit engedünk be. Mit engedünk a szívünkhöz? Mert onnan indul ki minden élet. És persze nem szabad megengednünk, hogy az ördög meglopjon azokból az áldásokból, amit Krisztusban jogosan megkaptunk, amit élvezhetnénk egyébként, de nem szabad megengedni, hogy az ördög ezektől meglopjon. Tessék mondani, a király nyomorog? Nem hallottál ilyen mesét sem még, ugye? De mindegyik király gazdag és jó módú. Tehát a király nem nyomorog, és a szegénység elmélet nem illik a királyhoz. Most olvastuk itt a Róma 5.17-ben a bővített fordítás szerint, hogy királyként uralkodni itt ebben az életben. És a Jelenések könyvében is ugye mit mond az ige, hogy királyok vagyunk, papok vagyunk, meg királykisasszonyok. Tehát azt jelenti, hogy egy uralmi helyzet, uralmi pozícióban. Jézus azt mondta, hogy királyként uralkodj. akkor az új szövetségben meg az ige cselekvőinek kellene lenni. Akkor uralkodj királyként. Efézus 1.22-t lehet, hogy a múlt héten is olvastuk, de nézzük meg még egyszer. És tudatosítsuk ezt az igét, hogy együtt ülünk a Krisztussal a mennyekben. Az együtt azt jelenti, hogy ugyanazon a széken, ugyanazon a trónon.
És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, a gyülekezetnek fejévé.
Tehát mindeneknek felezte. Mi pedig az ő teste vagyunk, ezért mi is ott ülünk vele együtt. Tehát emelkedj fel te is arra a helyre, ahol Isten szeretne látni. Az ő jobbján, ahol az Úr Jézus ül, mint fej. Jézus a fej minden gonosz felett, és ezt bizonyította a földi szolgálata során. És ugyanez a hatalom tartozik most hozzánk. Ő a fej minden dolog, minden gonosz dolog felett, mégpedig a gyülekezet érdekében. És a gyülekezet pedig ti vagytok, a hívők. Ezeken a szent igazságokon igazából el kell mélyedni azért, hogy az ember a szívében teljes megértést kapjon. Hogy milyen győzelemben kellene járni. És aki így tesz, az a gazdag gyümölcsét veheti ennek. Mert a megértés által tudjuk használni, hitünk által ezt a hatalmat. És a Szent Szellem fel tud emelni arra a szintre, ahol jönnek a kijelentések. Ahol Isten kijelentést ad az igéjéből. Ugye Pál is úgy imádkozott az efézusi gyülekezet felett, hogy kijelentés és a bölcsesség szellemét kérem Uram rájuk. Mert kijelentés nélkül csak értelmi szintű tudás, intellektuális tudás. Jézus értünk van. Értünk végezte a munkát. És mi rajta keresztül gyakorolhatjuk az átruházott hatalmat. Krisztus megszerezte nekünk a győzelmet. A halálával és a feltámadásával. Tehát a győzelem az hozzánk tartozik. És amikor ezt megértjük és működtetjük, akkor élvezni fogjuk a győzelmet. A győzelemben tudunk járni. Persze az ördög harcolni fog ez ellen, hogy eljussunk a győzelemre, mert neki az nem célja, hogy mi győztesek legyünk. De a Krisztusba vetett hitünkön keresztül a győzelem a miénk lehet. Tehát minden lehetőség adott ahhoz, hogy győzelemben éljünk. Persze munkával jár. És a kereszténység munka. Ezt nem először halljátok. Kereszténység munka. Ugyanúgy, ahogy az iskolás gyereknek szüksége van tanulási időre, tehát időt kell fordítani a tanulásra, nekünk is szükséges időt fordítani a tanulásra. Nagyon-nagyon régen hallottam, hogy igazából az időnknek a tizedét is oda kellene szánni az Úrnak, hogy akár neki szolgálva, tehát most az idő odaszánás az lehet a magunk építése, lehet ugye másfelé való szolgálat. Az ördög, amikor fölgerjed, és másokat használ ebben ellenünk, akkor gyakorlatilag fél tőlünk, azt jelenti. Tehát ha valaki gorombán viselkedik veled, akkor azt lásd abban, hogy az ördög ennyire fél tőled. Ha valaki jó kioszt, akkor ne az embert lásd, mert az ige azt mondja, hogy nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem azt kell látni, hogy azt az embert használta a füstös szarvú. És a füstös szarvú munkáját kell megkötni, és nem fizikailag tetlegesen bántalmazni a rágalmazódat. Tehát ez egy fontos látás, hogy nem azzal van nekünk a bajunk. Na most sok keresztény azért veszíti el úgymond a csatát, mert az emberekkel száll szembe. És nem az igazi ellenséggel, aki használja őket. Ez egy érdekes dolog. Csecsemő keresztények. Ugye azokat nevezzük csecsemő keresztényeknek, akik újjászülettek, de még a igei ismeretük icike-picike, mert nem volt rá ugye idejük. A csecsemők mellé, a szülők odaállnak. Ha kell, akkor fölvetik, séta közben elfárad, karjára veszi, stb. A csecsemő keresztények mellé is oda kell állni a úgymond gyülekezeti véneknek. Gyakran kérdezik, főképpen a csecsemő keresztények, de nem mindig a csecsemő keresztények, hogy hát miért nem gyógyultam meg? És a prédikátort okolják, hogy biztos nem jól imádkozott érte. A megváltás után, tehát az újjászületés után, a csecsemő keresztény korszak indul el. Ilyenkor Isten részéről megengedett, hogy mások hordozzák imáiban az új gyülekezeti tagokat. Mert igaz, hogy a hatalmat megkapták, a hitmértékét megkapták, de még nem tudnak mit kezdeni vele. De Isten egy idő után elvárja a növekedést. Elvárja, hogy mindenki a saját lábán megálljon. Úgy, ahogy a szülő is aztán leteszi szépen a gyerekét, hogy van neked szép két kis lábacskád, és aztán tudsz sétálni. Nem kell mindig ölbe föl. Isten is elvárja, hogy most letesz, és akkor indulj el a saját lábadon. Letesz egy babát, és azt mondja, hogy járj. De sokaknak nem akarodik saját lábán járni. Úgyhogy ennek több oka lehet, vagy nem akar gyülekezetbe járni, és akkor nincs növekedés és nincs táplálás, vagy ha jár is gyülekezetbe, de amikor az ige ugye úgy bele nyilal a szívébe, hogy op, ez nekem szólt, ki kéne magam igazítani, akkor ez nem tetszik neki. Tehát sokkal könnyebb mások hitén megállni, csak ez nem működik hosszú távon. Nem elég csak segíteni másokon, hanem tanítani szükséges annak érdekében, hogy növekedjen. És ezért rendelte Isten a gyülekezeteket. 2000 éve léteznek gyülekezetek. Az első gyülekezetek itt vannak benne a Bibliában. Efézusi, korintusi és a többiek. És eljön az idő, amikor mindenkinek saját magának kell használni a Krisztusban kapott hatalmat. Mert akkor fog működni. Isten így várja el. Kenneth Hagin, dicsőség az Úrnak, hogy van nekünk, illetve ismerhetjük őt, ha nem is személyesen, de a tanítások által, meg egy DVD is van, amit legalább láthatjuk képernyőn. Az Úr Jézus sokat tanította őt személyesen, sok kijelentést kapott, sok megtapasztalása volt, és ezeket átadhatta a gyülekezeti testnek. Egy helyre elmentek szolgálni, jött egy anyuka, hozta a gyermekét, hogy sérve van, és ugye műteni kellene, hogy imádkoznál érte? Természetesen imádkozott, és a sérv, mert ugye elátkozták, hogy száradjon ki gyökerestől, mint a fügefa, a sérv megszűnt, műtét elmaradt. És azt mondta az anyuka, hogy hát igen, tiszteletes, eddig nem tudtam, hogy kitől kérjek imát. Hát a mi gyülekezetünkben nem tanították a gyógyulást. Nem gyakorolták a kézzelátételt. És örült neki, hogy arra vitte az Úr ugye Kenneth Hagint. Tehát az üdvösség után van egy időkorszak, hogy mások imáján meg lehet állni, de utána szükséges a tanítás, mert a tanítás hiányában a keresztény fejlődés csecsemő korában maradnak a keresztények. És a vallás, ahol vallásban vannak, ott nem tanítanak a hatalomról, nem tanítanak a gyógyulásról, nem is gyakorolják a kézrátételt többségében. Sok mindent nem tanítanak. Nem tanítanak a pénzről, az adakozásról, és ezzel megfosztják a keresztényeket az áldásoktól. Olyat is mondottak Hagint, hogy hát amikor keresztény lettem, újjászülettem, meggyógyultam, ilyen pillanat alatt, és később ez nem működik. Hát ez pont azért van, mert kezdetben mások hitén, tehát vagy a pásztor hitén, vagy a gyülekezet hitén tudott úgymond utazni. De amikor eltelt egy idő, akkor Isten elvárja tőle, hogy felnövekedjen, és a saját hitén, a saját hatalmát gyakorolva álljon meg. És bizony, hallani ugye olyanokat, hogy mit tudom én, 10 évvel valaki újjászületett, járt egy ideig a gyülekezetben, meggyógyult, aztán kimaradt, és most megint beteg, és nem tud meggyógyulni. Itt a kulcsa ennek a kérdésnek. Hogy nem növekedett fel. Nemrégen valamelyik tanításban, 1-2 héttel ezelőtt hallottam és hallhattátok, hogy ha valaki egy csoda által gyógyul meg, tehát kiszáll a tószékből, tehát ilyen hatalmas csodára gondolok, akkor sürgősen el kell neki mélyedni az igében. Mert az ördög vissza akarja lopni az egészségét. Tehát nagyon fontos az igei ismeretekre feltenni. Mert csak ezáltal tudunk megállni az élet viharaiban. Nézzük meg azt a kérdést, hogy hatalomgyakorlás mások felett. Ez igazából nem az emberekre, nem azt jelenti, hogy az emberekre rákényszerítünk valamit. Mert ez egy fizikai dolog. A hatalomgyakorlás mások felett azt jelenti, hogy a gonosz erőket megkötjük, megbénítjük az életükben, mindaddig, amíg ők elsősorban ugye csecsemő szinten vannak. Mint tudjuk, a hívőknek hatalma van az ördög gonosz munkái felett. És azért adta az Úr ezt a hatalmat, hogy az emberek szabaddá váljanak. És ugye a kézrátétel során Isten ereje árad ki. Az evangélium hirdetését követően jelek és csodák történnek a mai napon is. Főképpen ez az evangélistának a szolgálata. Az örömüzenet, kézrátétel, és történnek a csodák. De nem csak az ő szolgálatában, mert bárhol. A keresztények, a hívők megtörhetik az ördögnek az erejét a saját életükben, tehát személy szerint a saját életedben, a családod felett, a szeretteid felett, és elsősorban erre terjed ki a hatalom gyakorlása. A hatalom gyakorlása nem azt jelenti, hogy végigmész az utcán, és mindenkiből az ördögöt kiűzöd. Lehet, hogy valakiért imádkozni kell, nem is kell oda menni hozzá. Csak úgy, ahogy a főpásztorunk mondta, hogy amikor ment a mozdonyon, mert ugye vasutas volt egy ideig, minden sorompónál megkötötte az ördög munkáit. Egynél elfelejtette, és ott voltak a roncs autók. Hát az ördög úgy időzít, hogy ott legyen karambol. Meg máskor szoktam mondani, hogy amikor ezt megtanulta a Biblia iskolában, akkor ugye ment, és az utcán mindenhol megkötözte mindenkiben az ördögöt. Persze nem úgy, hogy oda ment hozzá, hanem a szellemi hatalmát gyakorolva. Tehát elsősorban a saját életünkre vonatkoztatva, meg a felség területünkre vonatkoztatva tudjuk a hatalmunkat gyakorolni. A felség területed az a te portád, a te otthonod. És minden nap megszhatod, vagy megerősítheted a Szentvért körbe, a kerítés mentén, hogy ördög, ezen aztán itt nem léphetsz át, mert megtiltom. Még nem is szereti a vért. Tudjátok, Ószövetségben volt az, hogy Isten azt mondta, hogy az ajtófejfát, meg a szemöldökfát kenjétek be vérrel, és amikor megy a pusztító, mert ugye ítélet volt Egyiptomon, akkor ugye a pusztító elkerüli a ti otthonotokat. Tehát ennek alapján a szavainkkal meghinthetjük a minden hozzánk tartozó területet a Szentvérrel. Ez is a hatalomnak egy működtetése és gyakorlása. És elsősorban a saját életünkre vonatkozik, vagy az egy háztartásban élőkre. De még a szeretteinkre, rokonainkra, akik messze vannak, még ő rájuk is valamilyen mértékben. De tényleg nem az, hogy mindenkiből ördögöt kiűzünk. Nem lehetetlen. Csak nem mindenki. Tehát nem, Isten nem erre hívott el, hogy mindenkiből ördögöt kiűzünk. Te fedezd fel, hogy a saját háztartásodban hatalmad van. Nem a mások háztartásában, hanem a saját háztartásodban. Mások háztartásában akkor van főképpen hatalmunk, hogyha megkérnek. Nem olyan túl régen volt, amikor a főpásztorunk azt mondta, hogy a nőtestvére kórházba került. És igazából neki nem is szóltak. Aztán valakin keresztül, valami ismerősön keresztül ezt megtudta, de ugye a probléma kulcsát abban látta, hogy őt nem kérték fel arra, hogy imádkozzon. Hát akkor sokkal jobban működik, amikor ajtót nyitnak. Biztos, hogy megtette a szükséges ima lépéseket, de fontos, és más a jellege a dolognak, hogyha valaki megkér, hogy gyere át és imádkozz értem, vagy imádkozz velem együtt, vagy hogyha az ő tudta nélkül tesszük. Akkor is működik, mert nagyon sok bizonyság van ezzel kapcsolatban, de sokkal erőteljesebb, amikor azt mondja a szomszédod, hogy na, gyere és akkor imádkozzunk együtt. És akkor viszont van hatalmad, mert ő megengedte. A szellemi hatalom az hasonlít a természeti hatalomhoz, tehát a karhatalom, a fegyveres erők hatalma, rendőr hatalma, és ehhez hasonló. Viszont nincs hatalmad a pénzügyeim felett, nincs hatalmad a gyermekeim felett. Hát én gyakorlom a hatalmat. Kivéve, hogyha pénzügyi tanácsot nem kérek. Hát ez megint más kategória, adok egy ajtót, nyitok egy ajtót, hogy esetleg tudsz valami pénzügyi tanácsot, hogy most ezzel az összeggel mit csináljak? Tehát itt megint azon múlik, hogy kapunk-e belépést valahova, vagy nem kapunk belépést. Az előbb azt mondtam, hogy az utcán nem mindenkiből tudjuk kiűzni az ördögöt. Tehát ez nem félreértendő, mert azt viszont elérhetjük, hogy az ördög hagyjon fel a munkálkodásával az illető élete felett. Ez két különböző dolog. Tehát ha valakinek van egy gonosz szomszédja, megkötheti az ördög munkáját, hogy hagyjon fel a gonosz munkájával, de nem biztos, hogy ki tudja űzni az ördögöt belőle, mert lehet, hogy ragaszkodik hozzá. És volt ilyen példája a Hegennek. De addig, amíg te ragaszkodsz ahhoz a betegséghez, problémához, vagy mit tudom, varázslás szelleméhez, meg mondjuk horoszkóp, meg a minek hívják ezeket, az asztrológia, meg egyéb ilyen dolgokat, amíg te akarod csinálni, addig ragaszkodsz hozzá, addig én nem tudok semmit csinálni, vagy nincs értelme imádkozni. De ha te meg akarsz szabadulni tőle, és azt kérdez, hogy imádkozzak, érted, vagy veled együtt, akkor fog működni. Tehát, hogy az ördög felhagyjon, vagy az ördög kimenjen belőle, két különböző dolog. Tehát az, hogy hagyjon fel az ördög a munkájából, azért hatékonyan tudunk imádkozni, de hogy kimenjen belőle, az egy másik kategória. Az nem minden esetben fog működni, mert ott nincs hatalmunk azon a területen. Azt ugye emlékeztek, hogy mondtam, amikor jött a és előtte ugye imádkoztunk egy másfél hónapon keresztül itt együtt, utána az utolsó héten otthon, hogy ez a szellemi világban megnyilvánult. Nagyon erőteljesen. Beszéltem erről, nem? Nem nagyon? A lényeg az, hogy Siófokról kaptam egy telefont. Aztán most már van is közös ismerősünk, aki tudja is, hogy ki volt. Mert ugye nincs olyan dolog, hogy a napvilágra ne jönne. Hát az is ilyen okkult dolgokkal foglalkozik. Volt Gyülibe is, de továbbra is folytatja az okkult tevékenységét. Lényeg az, hogy fölhívott, és azt mondta, hogy ne korlátozzam az ő szellemi fejlődését, növekedését. Na most nem más történt, mint az odaadó és hittel mondott imáitok által meg lett bénítva Tehát ő akadálynak vette az imákat. De mivel nem akar feladni, ezért ugye itt az az eset áll elő, hogy azt mondtuk az ördögnek, hogy állj, hagyj fel ezzel a munkával. De ő belőle nem tudjuk kiimádkozni, csak ha ő is akarja. Érthető? Az még nem jelent semmit, hogy egy gyülekezetben volt. Az még nem jelent, hogy újjában születve. Lehet, hogy újjában születve. Ezt az úr tudja, hogy a szívvel. Tehát milyen szívvel mondta az üdvösségimát. El lehet mondani gépiesen is. Az Úr Jézust tudatosan kell behívni. Hinni és mondani. Jakab 4.7. Ez szerepelt a közelmúltban is, de azért nézzük csak meg. Nem át, hogyha többször foglalkozunk vele. Jakab 4.7.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Amen. Ki az alanya ennek a mondatnak? Kinek kell ellenállni az ördögnek? Neked. Azt mondja, hogy ti álljatok ellen. Nem a pásztor, nem a főpásztor, nem Pál apostol, nem Szent Péter, hanem ti. Álljatok ellen. És az ördög kitől fog elfutni? Tőled. Tőled fog elfutni. Nagy félelemben. Nem Jézust kérjük meg, hogy tegye a betegek fel a kezét, hanem bemegy az a kórházba, meg a többiek, és a betegek ráteszik a kezüket. Jézus nevében természetesen, hát olvassuk is mindjárt a Márk 16-ot, 17-18-as verset, és arra kérlek benneteket, hogy vegyétek észre, hogy a kéz az a testen van. A gyülekezeti testen. Márk 16-17-18.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos hisznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Jézus a fej. Neki nincs keze. Illetve oly módon van keze, hogy te vagy a keze. Mert te vagy a gyülekezeti testnek a tagja. Tehát nem helytelen lenne az az imádság, hogy Úr Jézus, nyújts ki a kezedet, tedd rá erre betegre és gyógyítsd meg. Hát ő keresztül megszerezte a gyógyulást, nekünk csak érvényt kell szerezni, és a mi kezünket mondja az ige, és a mi kezünket kell rátenni, az Úr Jézus mondja, azokra, akik betegek, hogy szabadulást nyerjenek. A kézrátétel az nem más, mint Jézus cselekedeteit tesszük. Vagy hatalmat gyakorlunk az ördög felett. Mert ezt, és amit le van írva még a felsorolásban, Jézus nevében kell tenni. A kézrátételt is. A hatalom a tiéd, akár érzed, akár nem érzed, az megvan. És nem kell más tenni, csak gyakorolni kell. Tehát nem kell érezni a hatalmat, hanem tudni kell, hogy ez megvan. Azt hiszem, a rendőr sem érzi a hatalmat, amikor kiáll autókat megállítani, tudja, hogy a keresztben az ilyen paragrafus szerint a feltartott kézben meg kell állni. A Jakab 4.7-re visszatérve, a megfut, az elfut, az annyit jelent, hogy elfutni valami elől rettenetes félelemben. Rettenetes félelem az, hogy mondjuk kitört a Vándorhegyen a vulkán, és jön a láva, és az elő futsz, hogy katyódat meg ne perzselje. Tehát ez ilyen rettenetes félelem. Hogy egy árvíz vagy még a régebbiek tudják, hogy amikor teheneket még a rétre vitték ki legálni, akkor jött a bika föl a vára. Az is rettenetes félelem, ugye? És a múlt héten, amit példaként előhoztunk, hogy amikor Hégen és az Úr Jézus közé beállt az a kis szőrös majomszerű démon, és elkezdett füstölődni, meg hangoskodni, és amikor parancsolt neki, akkor ebben a rettenetes félelemben ő összehúzódott, és rá sem lehet nézni Hégenre is, mint a megvált kutya ott nyűszített a padlón. Tehát ez az a rettenetes félelem. És utána azt mondta, hogy nem elég, hogy abba hagytad, hanem takarod is ki innen. Tehát Jézustól félnek. Nem tőled félnek. Jézustól félnek, akit képviselsz. Mert ugye a menny királyságának a nagykövetei vagyunk. A nagykövet a földön is azt az országot képviseli, amelyik kiküldte, ahova az ő állampolgársága tartozik. Tehát egy magyar nagykövet kint Kanadában Magyarországot képviseli. Mi hol valósiak vagyunk? A menny királyságához tartozunk. Isten gyermekei vagyunk, most olvastuk. Van egy mennyei útlevelünk. Pontosabban mennyei állampolgárságunk van. Még ez is benne van az igében valahol. Hogy állampolgárság, ez a szó. Akkor mi itt a földön a menny királyságát képviseljük. Nekünk azt kell bemutatni, hogy milyen a menny. Nem volna szabad a kereszténynek akkor betegnek lenni, nem volna szabad szegénynek lenni, mert ez nem csábító a kívülálló számára. És ahogy Bill Kaiser most mondta, hogy be kellene édesgetni a kintlevőket. És ha van vérnyomásod, meg púzusod, akkor tudsz menni. Nagyon édesen mondta. Tehát fontos, hogy mi Isten királyságát képviseljük. A gyülekezetnek, és ezen belül a gyülekezeti véneknek van egy felelőssége. Ezt így felhozta az Úr bennem, és ezt így forgatom magamban. Példával mondom el, vagy támasztom alá, mert ez így érthetőbb. Itt a gyülekezeti vének, és ugye ez nem okoz megbotránkozást, mert az ige ezt mondja, tehát a több éve az Úrban levő keresztényekről van szó ilyenkor, tehát nem az életkor számít. Bibliát hoznak, jegyzetfüzetet hoznak, és ezt az újra gyakorlatilag átvették, különösebb nógatás vagy ráhatás nélkül. Mert ezt látták. Nagyon jó. Tehát ebben az esetben itt gyülekezeten belül is volt egy példamutatás. Igen, például ott a gyülekezeti vének se Biblia, egy kivétellel tisztelt a kivételnek, egy igen, az hoz jegyzetet, az jegyzetel, többieknek nincs Bibliájuk, nincs jegyzet, többjük, és az újak, mivel ugyanezt látták, és az Úr már többször így finoman szólította őket, hogy tehát nincs fül a hallásra. Ott is el fogom mondani ugyanezt, hogy a gyülekezeti véneknek van egy felelőssége. Nekünk pedig minden kereszténynek van egy felelőssége a világ felé. Mert a világ szeme így sasol minket, hogy mit csinálunk. Tegnap ráakadtam egy ilyen fórum oldalra, ahol az egyházi adó, a persejpénz, meg ezek a témák voltak. Hát a világnak nagyon rossz véleménye van ezekről a dolgokról. Hát ők azt látják, hogy az egyik történelmi egyház kapott 4 milliárd forint támogatást az 1%-ból például. Fizetésük van, autójuk van, irodai, hogy hívják, tehát havi 10 000-et elszámolhatnak. Igen, tehát irodai költségekre. És a világnak rossz véleménye van erről. Persze nem értik az igét sem, meg a láthatókra tekintenek. Na, hogy kerültünk ide, Uram? Most nem tudom. Tehát a példamutatás, igen. Na most, tehát olyan példát kell mutatnunk, hogy a kívül levők azok megkívánják az Úr Jézust. Ez a lényeg az egésznek. Valaki azt mondta, hogy be kell a kívülállókat szeretni. Tehát olyan szeretettel körülvenni, hogy azok bejöjjenek. És első számú dolog, hogy üdvösségre jussanak. Üdvösségre jutni nem csak a gyülekezetben lehet persze, otthon is lehet. Még egy fejezetünk van. Hatalom gyakorlása a családban. Tehát nem a személyek felett, hanem a befolyásoló erők felett kell hatalmat vennünk. És ezt fel kell ismerni. Úgymond a szellemi szemeinkkel kell látni ezeket a helyzeteket. Isten úgy tervezte, hogy az ördög a családokat ne uralhassa. Ez volt az eredeti terv. De jött a bukás, az édenkerti bukás, az édenkerti átok, pontosabban az édenkerti bukásból származó átok, és az ördög az egységet támadja. A két legnagyobb egység, a gyülekezet és a család. Azért támadja az egységet, mert tudja, hogy ha a keresztények összefognak, akkor felti a sátorfáját. Mert egységben van az erő. Az ige azt mondja, hogy egy megfut, amit ezred. Tehát ha egy magad imádkozol, akkor ezzel elszalad. Kettő megfut, amit tízezred. Tehát a egy akaraton mondott imának nagy szerepe van. Ez nem azt jelenti, hogy most ha valaki ma támogatást kér, hogy most akkor ő neki nincs erre hite vagy valami, de ha egy olyan helyzet van, akkor egy nagyobb erővel lehet menni az adott probléma ellen. A hegy ellen, ami problémaként ugye tornyosul elénk. És ezért kellene megtanulni a hívőknek a hatalmukat, pontosabban megtanítani velük. Emlékszem a házasságkötési ceremóniára. De volt benne egy ilyen szöveg, hogy ellene mondasz az ördögnek? Igen, ellene mondok. De hogyan? Hát most utólag derült ki, hogy persze, akkor azt mondtam, hogy ellene mondok. Meg ha ilyen szertartáson vettél részt, akkor te is hallottad ezt már, vagy te is mondtad, hogy ellene mondok. De a kérdés hogyan? A teljes evangélium gyülekezetek tanítják ezeket a területeket. Gyógyulás, hatalomgyakorlás, anyagi növekedés, anyagi áldás, tehát az anyagi területek, a hit kérdése, és sorolhatnák még biztos más területeket is. Család. Ha a család nem ismeri a hatalmát Krisztusban, akkor defektes lesz. És bizony, ha körülnézünk, a környezetünkben is van jó pár defektes család, defektes házasság. A hét elején örvendeztem, mert kaptam egy felkérést esküvő megtartására. Ez volt az első. Interneten ismerkedtem meg ezzel a szenttel, és a gyülekezet ott bezáródott, mert elfogyott a... Ketten voltak, akik maradtak. Aztán van egy barátnője, és kérdezték, hogy hát anyagilag ugye nem jól állnak, azt hiszem munkanélküli. Hogyha most csak a házasságkötőhöz mennek el, akkor Isten áldása rajtuk lesz-e? Ez volt a kérdés. Hát mondom, Isten áldása akkor lesz rajtatok, hogyha az Úr elét is megkötitek a házasságot. Mert akkor kapjátok meg a 10000-szeres erőt. Hát de az anyagiak így és úgy, és akkor mondom, szerinted mennyibe kerül egy esküvő az egyházba? És akkor mondtak ott, hogy ja, mi van legközelebb hozzátok? Hát akkor mondtak, hogy mit tudom én, gyülekezet valamit írt, hogy valami van legközelebb. Ott 15000 forint egy házasságkötés. Mondom, nálunk meg 0 forint. Én a helyetekben a polgári esküvő után beszélnék a pásztorral, aki, tehát a gyülekezetünk legközelebbi pásztorával, hogy elmegyünk az alkalmadra, és a végén adj össze bennünket. Tetszett is nekik nagyon, de a végén azt mondták, hogy hát, mivel én tőlem már sok mindent kapott tanácsot, meg igei útbaigazítást, hát ő nagyon szeretné, hogyha én adnám össze őket. Mondom, akkor ezért imádkozunk. És akkor írom neki, hogy a csütörtökön aztán nagyon megtetszett neki a csütörtök egyébként. Én is már beleéltem magamat, de ma írja, hogy ugrott az esküvő, mert a mennyasszonyaink felbontotta az eljegyzést. Mert egy kicsit a srác ugye időnként súlyt emelt, igen. Súlyt emelt, mondom, nincs még ennek a dolognak vége. Mert azt mondta a mennyasszonya, hogy helyezze az Úr oltalára ezt az ügyet. Hát mondom, én is azt mondom. Kezd el az igében mélyedni, mert ez hústest kérdése, tehát ez szenvedély, cigaretta, alkohol és egyebek. Tehát meg összesen házasodtak, az ördög már is bele piszkította tányérjukba. Mondtam, ne add föl, Isten látja a szívedet, ő meg tudja neked jelenteni a mennyasszonyodnak, és itt még nincs vége a dolognak. Nincs vége a világnak ezzel. Tehát az ördög ilyen mocskos. Tehát a családoknak is külön-külön tanfolyamot kellene rendezni. Néhány példát vegyünk Hagen életéből. Amikor a gyermekeit, ugye ő jó messze volt, mert sokat utazott, utazószolgálata volt, messze volt a gyermekeitől, megtudta, ugye hírt kapott, hogy gyermekei betegek lettek, és lómérges lett az ördögre, és egyszerűen megparancsolta, ördög, megparancsolom, hogy vedd le a kezed a gyermekeimből. Én uralkodok itt. Ez az én területem, úgyhogy neked kifelé, takarodj kifelé. Te nem uralkodhatsz az én családomon. Én uralkodok otthon Krisztus által. És az ördög megfutamodott. Ez nem is fontos, hogy otthon legyen az ember. Ez bárhol máshol, mert a szellemi világban nincs térésidő. Tehát, ha a családotokban nincs más újjászületve, csak ti, akkor te vagy a szellemi értelemben a főnök. Ha családban is van újjászületett tag, akkor viszont ketten tudtok imádkozni egy akaraton. Következő. Egyszer Hagen fölébredt éjszaka, az Úr felébresztette, és jött a kételhetés, hogy nyelveken imádkozzon. Aztán egy idő után megkérdezte, hogy Uram, ha mi a baj? És akkor kapott egy bepillantást a szellemi világból, kapott egy képet, hogy a bátyját egy baleset érte, gerinctörést szenvedett, és az orvosok nem sok jóval kecsegtették a családot, és ő folytatta a nyelveken való imát, és amikor békesség szállt a szívére, akkor utána átment háladásba. Nyelveken énekelt, mert tudta, hogy a munkájában végezve. Aztán a húga másnap fölhívta, és mondta, hogy mi történt, hogy az orvosok mit mondanak. Azt mondja, hogy tudok mindent. Ezt már valószínű tőle megszokták. Tudok mindent, ne aggódj, menj vissza, már másképp fog fogadni. Mert Isten közbe lépett. És hamarosan jött a következő telefon, hogy a bátyját egy gerinc merevítővel kiengedték. Na most ugye, ha valakinek eltűnik a gerince, az nem lehet kiengedni. Lehet, hogy el volt törve, csak Isten közbe lépett. Mert itt is hatalmat vett. És nem régen hallottuk a valamelyik pesti tanításban, hogy a nyelvek imája során utasítást adunk például angyaloknak, vagy adhatunk angyaloknak. És ugye mi oldalunkon ott van egy minden erőforrása. És amikor nem tudjuk, mi a probléma, a legjobb a nyelveken való ima. Mert az értelmünk nem tudja, de a szívünk tudja, hogy valakivel valahol probléma van. És a nyelveken imádkozunk, a Szent Szellem tudja, hogy miért kell imádkozni, és milyen szavakat kell kiejteni. Még egy dolog történt. Alkalom alatt Hagen kapott egy látást, bepillantást a szellemvilágba, hogy a bátyja, ugye ez a fekete bárány, úgy nevezték, kint van egy parkban, és gyilkos gondolatai vannak a fejében, hogy megöli a feleséget, utána saját magát. Már ugye elhagyta a felesége, és azonnal hatalmat gyakorolt ott Hagen. Azt mondta a gyülekezetnek, hogy bocsi, egy kis dolgom van. És megkötötte az ördög munkáit, megparancsolta, hogy ördög, abba hagyod, és hagyd el őt. Különösebben nem nevezte meg, hogy a gyülekezetnek nem fontos, hogy azt tudni, hogy kiről van szó. És otthon elmesélték egymásnak, hogy mi történt. Egyébként, amikor hazaért Hagen, akkor a bátya nagyon jó lelki állapotban volt, tehát mintha semmi se történt volna. Viszont a bátya elmondta, hogy ott a parkban egyszerűen csak érezte, hogy valami felemelkedett róla, mint egy felhő, és megkönnyebbült. Ez volt az ördögi ráhatás, a késztetés. Tehát látjátok, hogy nem emberek ellen kell tusakodni, hanem akik az embereket befolyásolják, azok az erők ellen. És igazából az elmeosztályon levő betegek többsége az ilyen. Tehát érezte a bátyja, hogy ez a bizonyos felhő, ami őt kényszerítette volna, mint felhő, vagy valamilyen súly, ez fölemelkedik róla. A bátyja csecsemőként nem tudta, hogy kihez forduljon, mert olyan volt már születve akkor, kihez forduljon, mit tegyen. Ilyen esetben a gyülekezeti véneknek van fontos szerepe. Ha szól az Úr valakinek a szívéhez, hogy imádkozz nyelveken, nem is biztos, hogy szemét fog megmutatni. De lehet, hogy szemét fog megmutatni, és még attól, abból még mindig nem tudjuk, hogy mi a problémája az illetőnek. Akkor nyelveken ima, vagy bármilyen, amit az Úr vezet. És ahogy a bátyja növekedett, úgy később már Hégen nem tudott neki segíteni ilyen módon. Mert Isten elvárja, hogy a saját lábán mindenki megálljon. És ugyanez volt a helyzet a feleségével is, Hégennek a feleségével, hogy eleinte jött ilyen torokgyulladás, meg egyéb ilyen dolg, és akkor azt ugye megimádkozta, elparancsolta, de később, amikor több év után, vagy évtized után, amikor már fel kellett volna növekedni a feleségének, akkor viszont Hége nem tudott rajta hatalmat venni a problémák felett. Mert mindenkinek a saját lábán kell megállni. Nem mindenki tanítható, vagy azért, mert nem jön az alkalomra, vagy bántja a fülét az ige. És néha a pásztorok visszahallják azt, hogy hát a pásztor mindig szóvá teszi, vagy mindig szól, na igen, mindig szól azért a bizonyos dologért. Nem tudom, ti mit szóltok hozzá, de azt mondom, dicsőség Istennek. Mert Isten a pásztort azért rakta a nyál nyakába, hogyha megy a szakadék felé, akkor szóljon. Figyelmeztessen, és benne volt a Zsoltár 91-es tanításban is, ugye, hogy Isten egyik védelmező eszköze figyelmeztetés. Ne hagyd el a nyájat, mert kimész a védőernyő alól például. És még mindig jobb, ezt most Pesten hallottam, mindig jobb, hogyha a pásztor foglalkozik a báránya, mint ha az Úr. Amikor az Úr foglalkozik az illetővel, az egy keményebb eset. Tehát a tanítható szívet szükséges, hogy megtartsuk mindannyian. Engedjük meg, hogy az Úrnak, hogy tanítson bennünket. Néha ez dolgálással jár. Lehet, hogy valamikor nem tetszik valamilyen tanítás rész, de ez nem azt jelenti, hogy akkor el kell menni. Érdekes módon több irányból hallottam ilyeneket, hogy hogyan keresik a gyülekezeteket a bárányok. Megismerik a jót, újjászületnek, és akkor az egyik azt mondja, hogy hát itt ebben a gyülekezetben valami nekem nem tetszett, és akkor most elmegyek vissza, ahonnan jöttem, és most a mostani tanításokban azt halljátok, ugye, hogy a halott gyülekezetekbe. Mert ahol nincs gyógyulás, nincs Szent Szellem munka, nincs Szent Szellem keresztség, nincs üdvösség, azokat nevezik halott gyülekezeteknek. Tehát nem úgy kell megválasztani a helyünket, hogy tetszik, nem tetszik, hanem Uram, te melyik helyre rendeltél? Mi a te terved az én életemben? Tehát ehhez megint tanításra van szükség, mert különben honnan szokja ki, ugye? Tehát ha megtalálta a helyét, az maradjon a helyén. Ezt szokta mondani a főpásztorunk is. Akkor nem kell tovább keresni. Isten egy helyet adott. Lényeg az, hogy a hatalom tanítására, még egy gondolat elejéig visszatérve, nem az emberekkel van a problémánk, hanem azokkal a sötét erőkkel, azokkal a gonosz erőkkel, akik őket használják. És ezeket tudjuk mi a hatalom szavával, az Úr Jézus Krisztustól kapott átruházott hatalmunkkal megállítani, megbénítani, megkötni. Mert az oldáskötés az nagyon jól működik, és én nagyon szeretem használni. Meg az oldáskötés ugye azt jelenti, hogy a kötéssel kezdjük, hogy megkötöm ördög minden gonosz munkádat ezen dolgok vagy terület felett, és akkor meg van kötve. És kiárasztom Jézus nevében a szolgáló szellemeket, az angyalokat, hogy működjenek azon a területen. Halleluja. Még előhozott az Úr, már otthon csak elfelejtettem, hogy az ördög körmére kell nézni erősen, mert a szenteket próbálja távol tartani gyülekezettől. A Timi is megírta, hogy délután szabad lesz, szabad is, de lehet, hogy előkészületek miatt be kell menni. Lányunk, ugye ott is csütörtökön van Szántoron a Gyuli, tegnap adta a telefont, hogy ma posta értekezlet. Tehát azért magatokért is, meg másokért is imádkozottok, legyetek szívesek, hogy a gyülekezeti napok azok szabadok legyenek. Volt egy pásztor, akinek a édesapja rosszul lett, bevitték a kórházba, és azt mondja, mit csináljak? Az is gyülekezeti nap volt, ugye? Mit csináljak? Hát azt mondja, itt hiába vagyok mellett, itt nem tudok semmit, elmegyek a gyülekezetbe az alkalommal, és ott együttes erővel tudunk imádkozni érte. Emlékeztek arra, hogy nem olyan túl régen elhangzott pásztor szájából, hogy az éhséget, a szellemi éhséget, az ige utáni vágyat nem szabad elengedni. Mert egyszer-kétszer az ember úgy van, hogy most kimaradtam, hát ez így is megy. Akkor a következő is. Tehát az ige utáni éhség és a vágyat meg kell tartani. A pásztor konferencián imádkozott a főpásztorunk, hogy Izraelben legyen eső, emlékeztek erre, szóltam erről, hogy démon tartja vissza az esőt, és ugye szárazság van, és 7 napja esik az eső, nem is akármilyen, hatalmas esők vannak. Tehát a hatalmat igenis szükséges gyakorolni, és itt van az eredménye. És a internet közösségeknek a kialakulása az sok nagyobb mértékben segíti elő az Úr munkáját. Tehát már is vannak ilyenek, határon túl is, hogy akiket ez érdekel, és még nincs is pásztoruk, csak nyitott szívűek. Egyébként a Bill Kaiser is azt mondta, hogy nem gyülekezetben született újjá. Gyülekezetben nem tanították az újjászületést, valahol máshol. És ezért fontos ez a sok szóróanyag. Tehát az internet közösségek, ahogy kialakulnak, még az Úr adhat nekik pásztort is, hogy közülük kinövekszik valaki. Addig pedig esetleg havonta egy pásztor ellátogat hozzájuk, és hát ugye személyesen is tud velük kapcsolatot tartani. Tehát ebben van a nagyobb előrelépés, ezt mutatja az Úr, úgyhogy azt kell tenni, amit az Úr mutat, az a legjobb mindig. Az időzítésben és Isten tervében benne lenni. Ez védelem szempontjából és mindenféle szempontból a legjobb. Akkor már is ide kapcsolok egy bizonyságot. Van egy Gyuri testvérünk az Alföldön, egyelőre munkanélküli, talán most 1-2 hónapja, és volt már ilyen a felvételi elbeszélgetés, ilyenem már volt, nagyon is megfelelt, meg voltak lepődve rajta, de még nem döntöttek. Valamit azért mondtak, hogy valami mi a nem jó. Egészségügyi területen, tehát egészségügyi végzettsége van. És valamelyik nap az volt a szívén, és itt a lényeg az, hogy figyelni a Szent Szellem vezetésére, az volt a szívén, hogy menjen be a városba, de ne autóval, hanem biciklivel. Na most, hogyha az okosdoboz kitalálja, hogy most hideg van, most hűvös van, most nincs kedve, meg egyáltalán most megy a sorozatom. Ugye sokféle eltérítő hadművelet van. Lényeg az, hogy ő ennek a belső hangnak engedelmeskedett, hogy bement biciklivel. És közben találkozott egy ismerőssel, aki egészségügy is, és kérdezte, van munkád? Mert én onnan kilépek, és ott lesz egy szabad hely. Ugye ez pont olyan, amikor szólt az Úr Fülöpnek, hogy menjél ki a Damaszkuszi útra, mert akkor jön majd a Szerecsen komornyék. És mondta ugyan, hogy hát a járatlan az, nincs ott senki azon az úton. Tehát nagyon fontos a belső hangra és a belső vezetésre figyelni. Volt adománygyűjtés részére. Én már megtanultam nem otthonhagyni a pénztárcámat. Ez mindenhol igaz, minden Gyuliben, mert volt, amikor meglepődtem, hogy pásztor jött hozzám Pesten oda, hogy Jaj, hát nincs nálam pénz, és hát most van új valami könyv, vagy örömhíradó, vagy valami, hát nem tudok venni. Szóval Pesten elég gyakran van adománygyűjtés. Azaz, kapunk Istentől egy szántóföldet. És aki vetni akar, annak van lehetősége rá. Ha nincs ott a pénztárcám, akkor elesek egy vetéstől. Ilyen egyszerű. Ugye ezt tudjuk, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy mikor nyilvánul meg a Szent Szellem, az egy másik kérdés. Hogy mikor engedjük, hogy kiáradjon, és mikor engedjük, hogy munkálkodjon. Olyan gyülekezet tagjai vagyunk, amelyik kinyúl az elveszettek felé. Ha személyesen még nem is vezetett valaki üdvösségre elveszettet, mert még mondjuk nagyon fiatal és az Úrban is, és úgymond csecsemő keresztény, de valamilyen módon már hozzájárult Isten királyságának az építéséhez. Hát ha csak egy szórólapot valahova letett, vagy beadott a szomszéd, vagy újságot, vagy az adománya által, ami ugye szintén kerül fel Budapestre, ahogy a múltkor is tanítottuk ezt. Tehát Isten királyságának az építésében mindannyian részt veszünk. És jó olyan gyülekezethez és egyházhoz tartozni, amely Isten királyságát építi. Istennek szüksége van az életedre, szüksége van a szolgálatodra, és bátorítsd magadat, hogy képes vagy rá. Mindenre, mert a nagyobb benned lakik. Tapítsd meg a púzusodat? Van púzusod? Hát akkor alkalmas vagy, hogy kimenj és hirdesd az igét. Bill Kaiser beszámolt egy csodáról is. Nem csak a vizet lehet bórrá változtatni, hanem vizet lehet benzinné változtatni. Egy szolgáló, Amerikában nagy távolságú vannak innen a préri közepén, de amikor az Úr szól hozzá, akkor működik ez csak. Úgyhogy otthon hiába próbálkozol utánozni, az nem fog működni. Mert az Úr szólt hozzá, hogy akkor most ott még van egy flakon víz, azt önts bele, és akkor a következő benzinkutit kibírod. Igen, nagyon érdekes, de ez hitáltal működik. Tehát el kell várnunk a csodánkat. Tudnunk kell, ki Jézus. És ő cselekszi. Az éhség. Van ugye fizikai éhség és szellemi éhség. Igazából sokszor az embert az eledel nem elégíti meg. Mert Jézusból kell enni. És még többet enni. És egy nagyon jó diétás program, ha többet eszünk Jézusból, kevesebbet kívánunk fizikai eledelt. Úgyhogy lehet próbálgatni. Hétfőn elmondtuk az üdvösségimát az ördöggel, Pista bácsival. Bevittük neki a két-két imakönyvet. Ördög Pista bácsi, meg vagyok győződve, vagy volt üdvössége. Bevittük neki, és hát végül is nagy szeretettel üdvözölt, és azt mondta, hogy ő már régen, egy pár évvel ezelőtt rátalált a Békevárra. Ő ugyan nem mondta, de tudom, hogy katolikus gyökerei vannak, és egy atyától minden nap kap valami olyasmit, mi nálunk, ugye a Hégennek a kis napi adagja, és mondtam, hogy nekünk is van ilyen levelező listánk. Tetszik kérni? Föl lehet iratkozni, vagy fölírom, hogyha kéri. Hogy? Ne persze. Na mondom, akkor kettőt tetszik kapni a Koplen napi, meg a Hégen napi tanításukat. Ugye a Hégen megvan könyvben, a Koplendet viszont nem nyomtatták ki, vagy nincs kiadva, csak interneten keresztül lehet, aki feliratkozik, vagy kéri, hogy vegyük fel a levelező listára. Úgyhogy a Ördög Pista bácsival először is elmondta mindjárt, hogy mi a probléma, hogy a lányának gyomorvérzése, a vejének nincs munkája. Hát mondom, mielőtt elmennek, akkor imádkozhatunk egyet. Természetesen. És akkor a végén mondom, hogy az a Jézus kép, amit most adtam ajándékba, akkor ezt is elmondjuk együtt közösen? Azt az imád? Persze, hogy ne. Biztos, hogy nem egy vallásos szellemiség uralta, mert az tiltakozik. Nem akarok átkeresztelkedni, nem akarok, mit tudom én, ilyen szöveggel jönnek, ugye? És hogy most igen, nagyon-nagyon tetszett neki. Úgyhogy csak 10 percet tudtunk ott lenni, de rögtön az ember észbe, hogy kinek van nyitott szíve Isten dolgaira. Tehát nem csak most nyílt meg, neki már ilyen volt akkor. Tavasszal azt mondta, hogy egyedül olyan most, hogy a felesége
elment.
Nem azt mondta, hogy meghalt.
Elment.
Úgyhogy ezek voltak az élmények. Aztán ott tartunk már, hogy alaszkai invitálást kaptam. Mert ugye Alaszkából kértek imakönyvet. Kék és zöld imakönyvet. És az Ördög Pista bácsi keresztül találtak meg. Ördög Pista bácsi, igen. Szép lakó lakik. Ördög Pista bácsi, igen. És azt mondta, tehát látjátok az éhes cím milyen? Ez az alaszkai magyar születésű, a szabadkai születésű asszony, a nyugdíjas korú, hogy ugyan ő megtalálta az interneten a kék és zöld imakönyvet, de sokszor úgy állt, hogy onnan idővel eltűnnek. Tehát neki kell kézbe kinyomtatva a könyv alakba. Igen. Itt a csontban van valami erőteljes munka most. Az arccsont, pont itt. Megvan? Megvan a gazdája? Meg. Halleluja. Tedd oda kezedet. Igen, erőteljes ez a csonti dolog. Hát mondanom sem kell, akkor mondok egy bizonyságot mindjárt, hogy a múlt héten volt szintén csontra, úgy emlékszem, igen, volt csontra egy gyógyító kenet, és a bölcsesség fogalma az, nem azt mondom, hogy fáj, de tudjátok, amikor úgy érzi az ember, hogy kicsit nagyobb a többitől. És hazamentem, és semmi. Viszont negyedik hete itt van ez a amit vesének tituláltunk, de ez inkább ilyen csípőcsont, vagy nem tudom. Negyedik hete itt van, úgyhogy vegyétek el, ne vigyük haza. Aztán van a kézizületekben, meg valami bőrpanaszra. Valamilyen bőr problémára van gyógyítókenet már is. Ahogy dicsérjük Istent, és a Szent Szellem fölviszi a mi dicséretünket, imádatunkat, Isten válaszként elküldi a gyógyítókenetet. És nagyon sok bizonyság volt vasárnap, nagyon sok gyógyulás volt vasárnap. Halleluja!
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele. és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.